Nézzük a mai alkalommal azt a nagy verset, amire eddig példát még nem adtunk, hiszen eddig egysorosokat, nyolcsorosokat, József Attilának a Kirakják a fát, Petőfinek a Világosságot című versét elemeztük, de kellene a magyar irodalomból egy olyan nagy verset is találnunk, ami mondjuk egy nagy történelmi összefoglalása az emberiség sorsának, vagy az emberiség történelmének, és erre keresve se lehetne nagyobb verset találni, mint Vörösmarty Mihálynak ez az 56 soros hatalmas nagy műve, amelynek a címe olyan egyszerű, olyan puritán, de mégis annyira megrázó, az a címe az emberek. Bessenyei Ferenc nagyon szép előadásban szólaltatja meg ezen a lemezen, amiből kazettát is csináltak Vörösmarty Mihály verseiből. És ezt a verset szeretném most a befejező konzultáción elemezni, ami a magyar irodalomnak egyik ritka nagy gyöngyszeme, de amihez már nagyon sok minden ismerete szükséges, tehát a 200 verses szöveggyűjteményünkből az ilyen nagy verseket csak az vágja ilyen nagy fába a fejszét, aki tényleg bírja szuflával az iramot, mert szóval ezek hatalmas nagy versek. Tehát Vörösmarty Mihály az emberek, ez 1846 tavaszán írott verse, talán a vers előtörténetéhez, bár a nagy versekhez nem kell ismerni, hogy most miért írta, miért nem írta, vagy milyen történelmi esemény játszott közre, de talán megemlítem, hogy az utóbbi két évszázad történelme ugye bővölködik csúfondáros és gonosz dolgokban. Az egyik leggonoszabb történelmi dolog a provokáció. Ezen mit értünk? Ha egy állam le akarja rohanni a másikat, akkor megszervez valami provokációt, ugye provokáció ennyit jelent, hogy tetemre hívás, ami alapján ő tetemre hívhatja a maga haderejét. Hát ezt csinálták az osztrákok is. Az osztrákok be akartak vonulni Galíciába, mint később mondjuk a II. Világháború idején a németek meg az oroszok felosztották Lengyelországot, és hát ők oda be akartak vonulni. Tehát nyilván valami provokációt kellett gyártani, hogy ők meg tudják magyarázni, hogy miért vonulnak be Galíciába. Mert ha csak ugye az osztrák haderő bevonult volna Galíciába, tehát ha letaposta volna Galíciát, hát erre egész Európa felhördült volna. Hát azt csinálták, hogy beépített embereket beszalajztottak Galíciába, és föltüzelték ott az elég nyomorúságba levő parasztokat, hogy valami fölkelés szervezzenek az uraik ellen, és majd a Habsburg ház meg fogja őket segíteni. Ugye szerencsétlen kétkezi munkás emberek bevették ezt a dolgot, és 1846 elején Galíciában parasztfelkelés tört ki, és erre nézve az osztrákok meg tudták magyarázni, hogy azért vonulnak be Galíciába, mert rendet kell csinálni az országban, és le kell verni a parasztfelkelést. Persze ez kitudódott ennek a híre, hogy ez egy ilyen provokáció alapján történt lerohanás volt. Azért Európa érzékenyebb, lelkiismeretesebb fele fölhördült. Ezek között volt Vörösmarty is, és ekkor írta meg ezt a hatalmas versét. De az a Vörösmarty vers persze messze túlmutat ezen a konkrét történelmi helyzeten, és általában az egész világtörténelmet veszi célba. Én nem is ismerek ilyen verset a világirodalomban, hogy 56 versben az egész 6000 évet elmondja. Ami az emberiség 6000 éves történet, ez 56 verssorban itt áll. Nézzük ezt meg, hogy hogyan csinálja. A vers egy rájátszással kezdődik. Rájátszásnak nevezzük azt a költői fordulatot, hogy egy már ismert másik költő versére játszik rá. Ugyanolyan ez, mint mondjuk Babits Mihály megírja a Talán az özönvíz című versét, és abban szerepel ez a sor, hogy jöjjön el a vízözön, és minden mindegy már, az emberiség megérett a végső kiveszésre, de hát nem kellene küzdenünk, mint amiért annyit küzdtenek apáink. Ha egy magyar költő ezt leírja, hogy küzdenek, ebből magyar ember mindjárt a szózatot asszociálja, küzdenek, csak egy szó is elegendő ahhoz, hogy valaki rájátszon valamire, mert hogyha a múlt alkalommal Petőfitől azt hallottuk, hogy a kérdések kérdése ez, és nem a lenni vagy nem lenni. Ugye elég a lenni vagy nem lenni, mindenkinek a Shakespeare Hamlet monológia jut eszébe. Ez egy rájátszás. Vörös Marti verse is egy rájátszással kezdődik, de aztán nem annyira ismert, és el kell mondanom, hogy kire játszik rá. Ugye a költészet nem csak a világból él, hanem a világirodalomból is él. Tehát a költők nem csak a világ eseményeit örökítik meg, hanem nagyon sokszor előző költők műveire játszanak rá. Ez a vers így kezdődik. Hallgassatok, ne szóljon a dal, most a világ beszél. Hallgassatok, ne szóljon a dal, most a világ beszél. Ez, hogy hallgassatok, ne szóljon a dal, ez Horáciusnak, az ókori római költőnek egy híres versora, favete linguis. Szó szerint vonassanak vissza a nyelvek, húzzátok vissza a nyelveiteket, fogjátok be a szátokat. De hát ez irodalmilag mondja, nem azt mondja, hogy fogjátok be a szátokat. Miért kezdi Vörös Marti ezzel a versét? Hallgassatok, ne szóljon a dal, most a világ beszél. Ugye Horáciusnak a favete linguis kifejezésére játszik rá. Azért, mert Vörös Marti azt akarja kifejezni, hogy a költészet hiába akarja elmondani azt, ami a világban van, úgyse képes rá. A világban iszonyatos dolgok vannak, azt a művészet nem tudja elmondani, nem tudja kifejezni. Sokszor hiszünk abban, hogy a művészet ezt meg azt ki tudja fejezni, de a nagy művészek mindig tudták, hogy a művészet nagyon törékeny, nagyon gyenge, nem tudja azt a sok rettenetet, azt a sok borzalmat kifejezni, ami itt a világban történik. Ezért ő nyílt lapokkal játszik, és leteszi a fegyvereit az asztal, és azt mondja, hallgassatok, ne szóljon a dal, most a világ beszél, és megfagynak forró szárnyaikkal a zápor és a szél, könyvzápor, melyet bánat hajt, szél, melyet ember szív sohajt, hiába minden, szellem, bűn, erény, nincsen remény. Ez ennek a költeménynek az első sora, első verszaka. Hallgassatok, ne szóljon a dal, most a világ beszél. Nem én a költő akarom megjeleníteni a világot. Hallgassátok ti magatok, kedves olvasóim, mit lehet a világban most hallani? Mi van most a világban? Ne nekem higgyetek, hogy én a költő ezt mondom, azt mondom. Hallgassatok, ne szóljon a dal, most a világ beszél. És hallgatjátok, mi van a világban? Megfagynak forró szárnyaikkal a zápor és a szél. Itt a világban a forróság megfagy. Nagy romantikus kép, ugye az ellentétek, a végletek, hogy itt a világban a világ ellentétek végletei között hánykolódik. Itt a világban az emberiség mindig az egyik ellentétes helyről a másik ellentétes helyre csap át. A forróság a fagyba megy át. A ló egyik oldaláról a másik oldalára megy át az emberiség. Az emberiség történetében soha nincs kiegyenlítettség, soha nincs egy normális egy-két évtized. Ha van valami, ami valami jó elkezdődne, akkor az mindjárt kiváltja az ellenhatását. Egy rossz, egy újabb rosszat szerez. Hallgassatok, ne szóljon a dal, most a világ beszél, és megfagynak forró szárnyaikkal a zápor és a szél, és most értelmezi, mi is ez a zápor és a szél. Könyvzápor, melyet bánat hajt. Szél, melyet ember szív sohajt. Tehát a világ történelme a könny és a bánat és a sóhajtás története. Ezt lehet hallani, ne rám figyeljetek a költőre, figyeljetek, hogy a világban nap-nap után mit tapasztaltok. Könyvzápor, melyet bánat hajt, szél, melyet ember szív sohajt. Nagy romantikus költői képek, hatalmas kozmikus képek. És amikor ezeket a képeket már tovább fokozni nem lehet, akkor mit csinál egy nagy költ, amikor a képeknél már kimerült az eszköztára? Fogalmakhoz nyúl. A nagy költészetben ez mindig általános. Költői képek, hasonlatok után, amikor már nem lehet tovább csigázni, nem lehet tovább fokozni, akkor a fogalmak nyelvére megy vissza, az egy szelidebb nyelvet igényel, könyvzápor, szél, hogy a hiába minden, szellem, bűn, erény. Miért említi ezt a három fogalmat? Szellem, bűn, erény. Vörös Marti korában, ne felejtsük el, 1840-es években vagyunk, hogy egy ember visszatekint az emberiség elmúlt egy évszázadára. Mire tekinthetett vissza? A felvilágosodásra, szellem. A felvilágosodás beletorkolt a francia forradalomba és a napóleoni háborúkba, bűn. A háborúk után Európa próbált valami status quo-t létrehozni, valami egyensúlyi helyzetet, jött a Szent Szövetség, jött az 1815, jöttek az európai nemzetállamok kiegyezései, erény, reformok. Ne csináljunk forradalmat, forradalom úgyse old meg semmit, reformok, kis apró lépések politikája. Erre a három dologra tekinthetett vissza 1846-ban egy gondolkodó ember, mint hogy mi is azt mondjuk most, hogy mi 2003-ban mire tekinthetünk vissza, milyen elmúlt egy évszázad. Visszatekinthetünk, volt egy első világháború, volt egy második világháború, voltak a kelet-európai forradalmak, 20. század is elment ezekkel a véres dolgokkal. Na hát körülbelül Vörös Marti helyzetébe is képzeljük bele magunkat. Azt mondja, volt a felvilágosodás. A felvilágosodás azzal bíztatta az emberiséget, hogy lesz jobb jövő. Leküzdjük a babonákat, elkezdünk gondolkodni, nem a király, meg az arisztokrácia, aki dolgozik, a polgárok, a munkások, majd azok kezébe kerül a világ. Tehát a felvilágosodás olyan szép prognózist adott az emberiség számára, hogy lezárult ez a sötét középkor, lezárult ez a gondolkodás nélküli hiedelemvilág, babonavilág, most elővesszük az értelmet, a rációt, az észt, és majd lesz egy jobb világ. Aztán főleg a francia, ugye volt német felvilágosodás, angol felvilágosodás, de főleg a francia felvilágosodás, mi betorkollott bele? A francia forradalomba, a jakobinus diktatúrába, a guillotinok kicsorbultak Párizsban, annyi embert nyakasztak le, aztán jött Napóleon, 1 millió franciát a sírba vitt, jött egész Európának a végiggázolása, mintegy 2 évtizedig állandó háborúk, hiába minden szellem, bűn, erény. Nincsen remény. Tehát rögtön a hangütés, a versnek a kezdete, amire mindig mondom, hogy mindig a versnek a felütése, a hangütése, az egy döntő dolog. Vörös Marti nyílt lapokkal játszik, kirakja a kártyát, azt mondja, hogy emberek bíztok valamiben, reménykedtek valamiben. Miben lehet reménykedni ebben az emberi történetben? Szellemben, gondolkodásban, diktatúrában, terrorban, vagy óvatos reformokban, polgári demokráciában? Én nem reménykedem semmiben sem. Egyik ugyanolyan, mint a másik, egyik 19, másik egy hián 20. Az emberi történelem reménytelen. Az emberiség mindig kitalál valamit, hogy jobb lesz, aztán mégse lesz jobb. Soha nem felejtem el, a rendszerváltozás idején egy nyugdíjas klubba kellett Kecskeméten beszélnem, és mielőtt elkezdtem volna az előadást, egy 80 éves bácsi jelentkezett, hogy ő nagy tisztelettel meg fog hallgatni, de előzetesen egy kérdésére adjak választ, hogy lesz-e jobb jövő. Mert ő volt már Levente, volt már nékoszista, volt már párton kívüli, meg pártag, most itt jön a 80 éves korára, megéri ezt a rendszerváltozást. Azt mondja, hogy felment engem az alól, hogy részleteibe menjek a dolognak, csak igennel vagy nemmel válaszoljak. Mert eddig mindig azt mondták, hogy lesz jobb jövő, de soha nem lett. Na most mondjam meg, hogy most ez a rendszerváltás is egy ilyen kutyakomédia, ami csak ugyanaz, mint az eddigiek voltak, 47-48, meg 53, meg 56, meg 63, meg 78, meg 89, azt mondja, hogy hát neki már sok ideje nincs az életben, ő már 80 éves, hát nyugodtan csak igent vagy nemmel ő megelégszik, aztán le is ül. Mondtam neki, hogy nyugodtan foglaljon helyet, de én ezzel, erre a kérdésre, ha már ő igent és nemet kérdez, akkor azzal tudnék válaszolni, hogy lesz-e jobb jövő, hogy nem és igen. Egy szóval nem tudok erre válaszolni. A nemet arra mondom, hogy tömeges méretekben nem lesz jobb jövő. Az igent meg arra mondom, hogy egyéni értelemben mindig van lehetőség a jobb jövőre. Az emberiség, mint tömeg, mint massza soha nem fog más lenni. Sajnos a tömegek mindig csapódnak egyik oldalról a másikra. Ezt nagyon jól felhasználják a vezetőik is, hogy az ember tömegeket hol ebbe a vak végletbe hajtják bele, hol abba a vak végletbe hajtják bele, és közben sütögetik a maguk pecsenyét, ugye ezek az úgynevezett vezető emberek. De hát azért a tömegek is felelősek ezért, mert nem kötelező, hogy elbolondítson bennünket akárki. Azért lehetne gondolkozni is, lehetne utána járni is a dolgoknak, és akkor nem hol itt anyáznánk, hol ott anyáznánk, hanem talán még a lovat közepén lehetne megnyergelni. Na hát csak azért mondom el, hogy Vörösmart is ilyen dilemmák között írja ezt a verset, hogy hallgassatok, ne szóljon a dal, most a világ beszél, most hagyjátok beszélni a világot, látjátok, mi van a világban, könny és bánat. És az elmúlt évszázadban mi volt? Szellem, bűn, erény. És megtették azt, amit ígértek? Egyik sem. A felvilágosodás azt ígérte, hogy lesz jobb jövő, lett forradalom és terror. A forradalom és terror azt ígérte, hogy a gonoszokat ki fogja pusztítani, annál nagyobb gonoszok jöttek ki a történelem színpadára. A reformok azt ígérték, hogy majd helyrehozzuk az államok szénásszekerét, lett egy óriási felfordulás. Lásd most a Habsburgok mit csinálnak Galíciában. Most egy ilyen óriási felütés után lényegileg hogyan folytatódjék a vers? A vers egyedüli lehetősége, hogy az ilyen erős, tételszerű kijelentését tudja igazolni a történelemmel. Most Vörösmarty a második és harmadik verszakban történelmi áttekintést tart, ami 16 verssorból áll, és körülbelül csaknem 6000 évet már átfog ez a történelmi áttekintés. Az emberiség teremtése, az ősatyák, a mózesi kor, a törvényadáskora, az egész Ószövetség, az egész keresztény korszak benne lesz 16 versben. Figyeljük meg, hogy hogyan. Hallátok a mesét. A mese a régi magyar nyelvben és a reformkorban is nem okvetlenül csak annyit jelentett, mint nekünk, hogy mese, hanem történet jelentésben is szerepelt, mintha azt mondaná most Vörösmarty, figyeljetek a történelemre, hallottátok a történelmet, tanultátok a történelmet, hallátok a mesét. A népnek atyái voltanak, s amint atyáik vétkezének, ők úgy hullottanak. A megmaradt nép fölsüvölt törvényt, s a törvény újra ölt, bukott a jó, tombolt a gaz merény, nincsen remény. Hallátok a mesét, a népnek atyái voltanak. Kik ezek az atyák? Az ősatyák. Ádám és Éva, a 10 nemzedék az özönvízig. A népnek atyái voltak, az ősatyák ura. S amint atyáik vétkezének, ők úgy hullottanak. Az emberiség elindult a paradicsomon kívüli történelmének a lejtőjén, és az egymás követő nemzedékek szinte utánozták ugye azt a rosszat, ugye gondoljunk Kain leszármazottai, az 10 nemzedék az özönvízig, ugye egymás mellett élt 5-6 nemzedék, tehát könnyű volt egymást utánozni, a gonoszság iszonyatosan gyorsan terjedt, és az özönvíz elmosta a régi világot, amint atyáik vétkeznek, ők úgy hullottanak. A megmaradt nép fölsüvölt. Mi ez a megmaradt nép, amiből Isten 8 emberből újra indítja az emberiség történelmét? Nem említ itt a Bibliát, nem említ bibliai fogalmakat, de teljesen nyilvánvaló, hogy megy előre a történelme, hogy megmaradt nép fölsüvölt törvényt. Jön a törvényadás kora. Vörösmarty ezt még így tanulta a katekézisen, meg az iskolákban is, ugye Vörösmarty 1800-ban született, és a 19. század elején a történelmet azért a katekézis alapján és a Biblia alapján tanították, hogy Mózes kora a törvény adás kora, és Mózes kora után jönnek a nagy törvényadók egy Lükorgosz Spártában, egy Szolón, Aténban. Tehát, hogy azért az emberek azt mondták, hogy törvényt, tehát ne egyes emberek vezessék a világot, hanem legyen mindenki számára nyomon követhető törvény, hogy mindenki megismerhet, amihez mindenki tarthatja magát. A megmaradt nép fölsüvölt törvényt, és figyeljük meg, micsoda másfél sor ez. A törvény újra ölt, bukott a jó, tombolt a gaz merény. Tehát hiába hoztak törvényeket az emberek, a törvényeket ki lehet játszani, és hogyha 1000 törvényt hoznak, és ha 1 millió törvényt hoznak, az ezer egyesszel és milliomot egyesszel is ki lehet játszani, és tele vagyunk törvényekkel. Igazán már ki se látszunk a törvényekből, szegény vörös, mert még ennyi törvényt nem is látott, ami most van. Magyarország egyébként is mindig a törvénygyártásáról volt híres, mert azt hiszem összvilág átlagban ennyi törvényt nem hoztak az elmúlt évtizedekben, mint Magyarországon, és ennyit nem változtatnak meg. És mire jó ez a sok törvény? Hogy bukik a jó. Tehát nem a jókat védi a törvény, például a törvénynek az lenne a feladat, hogy bukott a jó, és tombolt a gazmerény. Tehát a gazemberek, a gazmerény. Nem, hogy a törvény nem fékezi a haramiák, a mafiózók, a cégéres gazembereknek a cselvetéseit, hanem tombolnak, és kinevetik. Kinevetik a rendőrt, kinevetik a bírót, vagy éppen lepénzelik mind a kettőt, teljesen mindegy, tombol. Ugye? És elérkezünk már tulajdonképpen abba az időszakba, ami az európai történelemnek a historikus időszaka, hogy a nagy törvényadók Mózestől Lükurgoszon, Szolonon át a római törvénykezésig, ugye a nagy törvényhozók ugye meghalnak, törvények itt vannak, na de mi jön azután, hogy az emberiség az ókorban azért viszonylagos demokráciákat próbáltak bevezetni, demokráciát próbált bevezetni Perzsia, demokráciát próbált bevezetni Atén, demokráciát próbált bevezetni Róma, már hát nagyon régen. De a demokráciák nem tudtak megerősödni, és jön a harmadik verszak, és jöttek a dicsők, hatalmas lábok törvény felett. Jöttek a diktatúrák, jöttek a tirannoszok a görögöknél, jöttek a császárok a rómaiaknál, törvény, ugyankább törvény, az csak papíros, hogy mondta Szegfű Gyula a magyar történész, a törvény az csak egy papíros alkotmány. Papíroson ott van, de a valóságban mindenki úgy játssza ki, hogy akarja. Hiába ez a sok törvény. Hát azért jöttek ezek az erőskezű emberek, ezek a diktátorok, és jöttek a dicsők, ugye, akik ünnepeltették magukat, hogy az isteni Cézár, meg az isteni Augustus, jöttek a dicsők, hatalmas lábok a törvény felett. Micsoda kép ez is, mi? Lábbal taposták a törvényt, lábbal taposták. Rátették, hogy jó, törvény, nagyon szép, igaz is, majd én megmondom, hogy kell értelmezni. Hatalmas lábok a törvény felett. Volt munka, pusztított a vas. Jöttek a háborúk. Jöttek a diktátorok hadjáratai, jöttek ezeknek a nagy dicső embereknek a kegyetlenkedései. Volt munka, pusztított a vas. A vas egyébként Róma jelképe a Bibliában is, meg a történelemben is, hogy amit Róma öldökölt a történelemben, az kevés nemzet tudja utolérni, mind a mai napig se fogják utolérni. Az ókori Róma és a középkori Róma öldöklései, az egész emberiség öldökléseit összevéve túlhaladják. Volt munka, pusztított a vas, s az ember kérkedett, s az emberek kéjelekbe nézték a háborukat, rátették mások vagyonára a kezüket, megölték a másik embert. Hát iszonyat, ami ebben a történetben történt, és az emberek ezt még kérkedve fogadták, hogy ki a nagyobb gazember, ki tud több embert megölni, ki tud több népet kiirtani. Hát ezek a nagy dicső emberek, nem? A Nérók, a Napóleonok, meg a Hitlerek. Ezekről szól egy könyvtárnyi irodalom. Hát az ember kérkedik. Nem a rendes emberekről szól a világtörténet, nem arról, hogy ki az, aki valahogy másokért élt. Az emberiség történelme is leplezi az embert önmagát. És az ember kérkedett, és midőn dicsői vesztenek, tehát amikor azért a nagy diktátorok meghaltak, mert azért a Róma császárkora volt egy évszázad, amikor Cézár, Augustus, Trajanus, ezek, aztán jöttek ezek a kis császárok, már második, harmadik, negyedik században már nullák voltak, amidőn dicsői vesztenek, bújában egymást marta meg. Hát akkor jött az anarchia. Letaszították a trónról a királyokat, a császárokat. Hol diktatúra, hol demokrácia, hol a kettő együtt, vagy egyik se. Az emberek megmarták egymást. Szakadatlan öldöklés volt, ez volt az emberiség története. Már jövünk a középkor felé, hiszen a középkor is erről szól, hogy egyik nemzet a másik nemzet ellen, és az emberek egymást kipusztítják. s midőn dicsői vesztenek, bújában egymást marta meg. S a hír villám az ínség éjjelén, nincsen remény. Mit tudunk mondani az emberiség történelmét 16 sorban áttekintve 6000 évet? Mi hírt tud hozni egy költő? Mi hírt tud mondani egy gondolkodó ember? Villám az ínség éjjelén. Ez a hír. Villám az ínség éjjelén. Félelmetes dolog, hogy a villám becsap az ínség éjjelén. Mit tudunk mondani? Nincsen remény. Nem lesz ez jobb a jövőben sem, nem fordul az emberiség története békésebb éghajlatú vidékek felé a jövőben sem. És most Vörös Marti megérkezik a jelenkorba. Mint mondtam, 16 versorban összefoglalt ezred éveket, és megérkezik a 18.-19. Századba, most az ő jelenkorában van, és a negyedik versszak ezzel kezdődik, és hosszú béke van, s az ember rémítő szapora, talán, hogy a dögvésznek egyszer dicsőbb legyen tora. Vagyis ne felejtsük el, hogy 1815 óta, 1846-os a vers, 31 év óta béke volt. Körülbelül olyan béke volt persze ez is, mint a mi békénk, mert mi is azt szoktuk mondani, hogy a II. Világháború óta béke van. Na hát 1945-ben véget ért a II. Világháború, ez ugye 58 év, és az 58 év alatt több mint 5000 háború robbant ki. Tehát béke nincs, csak nincs világháború. Az biztos, világháború nincsen, de az egész világon háború van. És azt mondja Vörös Marti, hogy hosszú béke van, és az ember rémítő szapora. Ez is igaz, mert a 19. század első felében kezdett az emberiség úgy megszaporodni, hogy elérte az özönvíz előtti emberiség lélekszámát. Tehát ha egy görbét kellene rajzolnom, azt mondom, hogy az emberiség története első 17 évszázada, ugye majdnem 1 milliárdos az emberiség, és utána az emberiség több évezredig ilyen mély repülésben van, a középkorban kihaló területek vannak, az átlag életkor 30 év körül van. És a 19. század elejére jön vissza arra a szintre, mint az özönvíz előtt volt. Tehát 1 milliárd ember él a Földön Vörösmarty idejében, és mindenki jaj veszékel, hogy hát ebből az 1 milliárdból csak hamar 2 milliárd lesz, meg 4 milliárd. Lényegileg majdnem pontosan ki tudták számítani, most ugye 6,34 milliárd ember él a Földön, és előre a prognózisok elmondják, hogy mikor lesz 10 meg 15 milliárd, ezt ki lehet körülbelül számítani. És volt egy angol közgazdász, akinek a nevét érdemes megjegyezni, Malthus, Malthus, így írjuk, Malthus. Malthus már a 18. század végén nagy könyveket jelentetett meg, hogy az emberiség azért fog kihalni, mert nagyon nagy lesz a népszaporulat, és nem lesz majd lehetőségünk enni adni az embereknek. Malthus kiszámolta, hogy az emberiség mértani haladvány szerint szaporodik, a földi gabona és élelmiszer készlet meg csak számtani haladvány szerint. És Malthus azt jósolta, hogy az emberiség belátható időn belül kihal, mert éhen halnak az emberek. Ezt a felfogást felkapták Európában, Magyarországra egy kicsit később jött el, de fél évszázaddal Malthus után Vörös Marti teli szájjal visszhangozza, hogy hosszú béke van, az ember rémítő szapora, talán, hogy a dögvésznek egyszer dicsőbb legyen tora. Mindenki attól fél, hogy éhhalál fog végezni pár évtizeden vagy egy-két évszázadon belül az emberiséggel. Tehát a jelenben is nagyon kínos a helyzet, és nagyon szorongó aggodalmak vesznek körül bennünket, mert ha a jövőre tekintünk, akkor csak aggodalmat érezhetünk. Hosszú béke van, s az ember rémítő szapora, talán, hogy a dögvésznek egyszer dicsőbb legyen tora, sovár szemmel néz ég felé, mert hallja föld az nem övé, neki a föld még sírnak is kemény, nincsen remény. Az egyenlőtlen vagyoni megoszlások, az embereknek nincs földterületük, kiszolgáltatók, jobbágyrendszer van még Magyarországon is. Az embereknek a föld még sírnak is kemény, tehát a jelen is vigasztalan és reménytelen. És itt, amikor elérkezik a negyedik verszakig, Most egy nagy költő hogyan megy ezután? Mert most ugye az első verszak egy óriási nagy dübögés volt, hogy az egész világ az könny és vér és sóhajtás története. A második, harmadik verszak egy nagy történelmi átívelés volt. A negyedik verszakban itt vagyunk már a jelenkornál. Most mivel foglalkozik ezután? Mifelé mehet egy költő ezután? Vörös Martin megint megtalálja a legjobb utat. Most az ötödik verszak ezzel kezdődik. Mi dús a föld? S emberkezek még dúsabbá teszik azt, és mégis szerte dúl az ínség, s rút szolgaság nyomaszt. Így kell-e lenni, vagy ha nem, miért oly időse gyötrelem? Mi a kevés, erő vagy az erény? Nincsen remény. Ugye az ötödik verszakban egy fordulat áll be, Vörös Marti most már nem a történelmet nézi. Most már nem a jelenkori történelmet nézi. Most elérkezik az, hogy azt mondja, hogy emberek, figyeljetek magára az emberre. Figyeljetek magára az emberre. Olyan szép ez a világ, és az embernek is van értelme és bölcsessége is. Tudunk dolgozni, és létre tudnánk hozni gyönyörű szép dolgokat. Mi dús a föld, s emberkezek még dúsabbá teszik azt, s mégis szerte dúl az ínség, s rút szolgaság nyomaszt. Így kell-e lenni? Szóval mire mutat rá Vörös Marti, hogy óriási lehetőségeink lennének, a föld egész más lehetne, de itt valami gyökér probléma van, valami radikális probléma van, az emberben magában van a probléma. Miért oly időse gyötrelem? Mi a kevés? Erő vagy az erény? Nincs nekünk erőnk? Vagy nem vagyunk elég erkölcsösek? Minden találmányt csak rosszra fordítunk? A jó felé soha nem visszük a dolgokat? Az egész emberiségnek senki nem akar jobb végkifejletet. Mindenki csak a maga zsebének dolgozik, és a maga malmára akarja hajtani a vizet, és közben a világ meg omlik össze. Hát itt az emberben van a nagy probléma. És miután ezt előkészítette így az ötödik verszakban, a hatodik verszak egy döbbenetes emberképet állít elénk, hogy nézzétek, hogy milyenek vagyunk mi emberek. Istentelen frígy van közötted ész és rossz akarat. Istentelen frígy van közötted ész és rossz akarat. A butaság dühét növeszted, hogy lázítson hadat. S állat vagy ördög, dű vagy ész, bármelyik győz, az ember vész, ez őrült sár, ez istenarcú lény, nincsen remény. Tehát itt az emberben van a nagy probléma. Az emberi értelem és az emberi akarat nincs összhangban. Ha az ember jót gondol, de nem tudja végrehajtani a jót, nincs hozzá ereje, nincs hozzá akarata. Vagy ha az ember rosszat gondol, azt nagyon simán végrehajtja az akarat. Tulajdonképpen az a probléma, amelyet itt a főiskolánkon majd a második évben fogunk nagyon részletesen tanulmányozni, már ugye belekapunk az első évben is, de a második évben majd a római levél tanulmányozása során jutunk el oda, hogy miről beszél Pál a római levél 7. és 8. fejezetében, amikor azt mondja, hogy látom a jót, de a rosszat teszem. Látom a jót, gyönyörködöm a jóban, szeretnék jó lenni, és minduntalan valami porszem kerül a gépezetbe, és a rossz sikeredik ki belőlünk emberekből. Valami nagyon nagy baj van itt az emberi élettel, mert nem kész akarva teszünk mi mindig rosszat, sőt, a dolgok nagy részében a jót akarva teszünk rosszat. Mindenki azt mondja, hogy ő csak jót akar. Mindenki azt mondja, hogy hát ő így gondolta, hogy így tartotta helyesnek. Az embernek a legnagyobb problémája nem az, hogy a rosszat akarva rosszat teszünk, mert az egy sima kérdés. Ha valaki rosszat akar és rosszat tesz, ezt látjuk, tapasztaljuk, lehet mérni, érzékelni. A nagy tragédia az, hogy mi akkor is rosszat teszünk, amikor jót akarunk. Ezt kimagyarázza meg, ezt kijavítja meg, ezt kihozza helyre, hogy mi jót akarva is rosszat teszünk. Itt van az embernek és az emberiségnek a nagy problémája. S állat vagy ördög, dű vagy ész, bármelyik győz, az ember vész, ez őrült sár, ez istenarcú lény. Itt az emberrel van a nagy probléma, az egyes embernek kellene itt megváltozni, hogy az államok és az emberiség története más legyen. Ha az egyes ember nem változik meg, akkor mi hiába beszélünk társadalmi reformokról, meg egységről, meg emberiség jövőjéről. Ha az egyes ember nem változik meg, akkor az emberiség sorsa mindig ez a csőtömeg, amit itt látunk már a hátunk mögött. Vagyis amit a Biblia mond, a Bibliának egy mondatban mi az a válasza minden emberi problémára? A Bibliának a válasza minden emberi problémára ez, ha meg nem tértek, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképp sem mehettek be a mennyek országába. Aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Tanultuk most ugye a János evangéliumában, János 3. fejezet alapján. Vörös Marti ezt indirekt, közvetett módon ugyanezt mondja ki. Ha az ember nem változik meg, akkor miről beszélünk? Miért beszélünk mi társadalmi haladásról, meg reformokról, bármiről, felvilágosodás, polgári demokrácia, mindegy, teljesen fölösleges ezekről beszélni, hogyha az emberben ott van ez a kettőség, hogy állat és angyal, dű vagy ész és rossz akarat, őrült sár, Isten arcú lény, ha ez a kettőség nem szűnik meg, ha az Isten arcú lény nem tudja legyőzni az őrült sarat, hogyha a jó nem tud győzelmet venni a rosszon az egyes ember életében, akkor hogy venne győzelmet a jó a rosszon a történelem életében? És most már a vers utolsó versszakánál vagyunk, most már kifutottunk erre a nyílt szintérre, amikor a költőnek valamit mondania kell. Mert eddig a költő azt mondta, hogy az emberiség története ilyen, és azért ilyen, mert az ember ilyen. Röviden összefoglalva. Az emberiség története csődtömeg, azért ilyen, mert az ember maga is egy nagy csőd. Na de hát ezzel nem lehet lezárni a verset. Valami lezárás kell a versnek, és ennek a versnek olyan lezárása van, amibe belerendül az ember, amit Babits Mihály azt mondta, hogy a magyar költészet legnagyobb sora is ebben a lezárásban van. Az ember fáj a földnek. Én egyetértek Babitssal. Kevés nagyobb sor van ennél, hogy az ember fáj a földnek. Nem a föld fáj az embernek. Nem a történelem fáj az embernek. Nem a világ fáj az embernek. A világnak meg a földünknek fáj az ember. Ha a világ meg a földünk beszélni tudna, akkor rikoltozna, sikoltozna, hogy emberek, fejezzétek be már, amit a hátamon csináltok. Már levetnélek magamat hátatokra, ez különben Kálnoki László mondja az Idők szintjei című versében, hogy szomorú hátas lovunk a föld, már levetne bennünket a hátáról, hogyha tudna, mert már elege volt ebből, amit itt az emberek randalíroznak. Ennek a versnek a modern magyar költészetben Pirinszky János apokrif és Kálnoki Lászlónak az Idők szintjei című verse a pár darabja. De ez a versor, hogy az ember fáj a földnek, azt mondta Babits, ennél nagyobb versort magyar költő nem írt le. Ez félelmetes versor. Az ember fáj a földnek, és oly sok harc és békeig után a testvér gyűlölési átok virágzik homlokán. Na most már Vörös Marti szó szerint is a Bibliára utal, mert mi itt a bibliai utalás? Ez a bizonyos testvér gyűlölési átok virágzik homlokán, ugye a Kain bélyeg. A Kain bélyegen persze a Biblia egy kicsit másért, Mózes első könyve 4. fejezetében, de azon egy kicsit mást ért, de ez, hogy testvér gyűlölési átok virágzik homlokán, ez végülis Vörös Marti azt mondja, az egész emberi történelem a Kain csillagzata alatt folyik. Máskor is kimondja Vörös Marti, például a Véncigány című versében, hogy mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vad keserveit, gyilkos testvér botja a zuhanását, és az első árvák sírbeszédeit. Döbbenetes sor. Gyilkos testvér botja a zuhanása. Ez a Kaina, hogy agyonveri Ábelt. Csak így jelzi, ugye a magyar reformkorban nagyon sok verset írt a Kainról, például Petőfinek a Midőn a Földön egy 1846-os verse csak Kainról szól, döbbenetes vers. Arról beszél, hogy tulajdonképpen az emberiség ki fogja írtani magát, mert csak egy Kain fog majd életben maradni a történelem végén, aki már mindenkit kiírtott. Hogy folytatódik tovább az emberiség története? Egy ilyen humoros, szarkasztikus, petőfies befejezés. Azt mondja, a Petőfi majd az az egyetlen megmaradt ember nőül fog venni egy vadállatot. E vadállatnak méhiből a réginél talán szelidebb emberfaj kerül. Ez Petőfi Kain verse. Arany János versei tele vannak Kainra való utalással. Vörös Martinak a Vén cigánya gyilkos testvér botja a zuhanása. Itt meg az emberekben a testvérgyűlési áltok virágzik homlokán. Smidőn azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűn forral álnokul. Mindig reménykedünk, hogy az emberiség csak tanul a háborúkból, csak tanul a forradalmukból, az éhínségből, az erőszakból, hogy talán már lesz valami jobb. De midőn azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul. Az emberfaj sárkányfog vetemény. Nincsen remény, nincsen remény. Én ezt a verset a legnagyobb reménység versének tartom. Ezt meg is írtam, irodalomtörténészek fölhördültek, hogy miféle fából vaskarika ez. Mondtam, hát azért a legnagyobb reménység verse, mert tele vagyunk hamis reményekkel, amiket eregetnek föl a művészek, politikusok, tudósok, mindenki csak ilyen illúziókkal, meg ábrándokkal laktatja a szerencsétlen tömegeket, hogy lesz jobb jövő, jobb lesz majd, gyerünk gyerekek, ilyen lesz, olyan lesz, amolyan lesz. Most többek között ugye ezek a nagy világméretű egységtörekvések is ezzel hitetnek. Vörös Marti azt mondja, hogy én semmiféle emberi illúziónak nem hiszek. Az ember, amit tud mondani, az egy nulla. Az emberfaj önmagából nem tudja megoldani a történelmét, mert az egyes ember történelmét se tudja megoldani, az egyes ember se tud megváltozni, akkor hogy majd egy társadalom vagy a történelem megváltozik? Azért a legnagyobb reménység verse, mert leszámol az illúziókkal, leszámol a kötképekkel, leszámol az ábrándokkal, azt mondja, gyerekek, öntsünk tiszta vizet a pohárba. Ne hazudjunk. Legalább ne hazudjunk. Ha jók már magunk erejéből lenni nem tudunk, de ne hazudjunk. És aki nem hazudik, aki beismeri a valóságot, ezen a világon annak van legnagyobb reménysége, hogy valaki majd segíteni fog neki, mert aki nem hazudik és beismeri a valóságot, a következő lépése az lesz, hogy segítséget fog kérni. Vörös Martinak megadatott az, hogy az életét egy olyan verssel fejezze be, amiben az emberekhez hasonlóan kifejezi, hogy tulajdonképpen az emberiség nagy problémája a bűn és a hazugság. Az illúziók és az ábrándok kergetése, és Vörös Marti legutolsó verse, a Fogytán van a napod, a magyar irodalom egyik legmegrendítőbb verse, amelyet Vörös Marti már szinte megőrülve vetett papírra, a fél országot végig bujdosta, ugye, mert ő is érintett volt világos után. Fogytán van a napod, fogytán van szerencséd. Ha volna is minek, nincs ahova tennéd. Véred megsűrűdött, agyvelőd kiapadt, fáradt vállaidról vén gunyád leszakadt. Fogytán van erszényed, fogytán van a borod. Mire biradsz te még, szegény magyar költő, van-e még reménység, lesz-e még hajnalod? Férfi napjaidban hányszor álmodoztál, büszke reményekkel kényedre játszottál. Ezek Vörös Marti utolsó szavai, aztán meghal. Az egész életére mit mond? Férfi napjaidban hányszor álmodoztál, büszke reményekkel kényedre játszottál. Ez csak azt tudja leírni, aki már túl van ezen, aki már ezt megítéli, aki már ezt nem vállalja. Szóval nem akarok az embereknek hamis reményeket adni. Nem akarok büszke reményekkel élni. Nem akarok álmodozni. A valóság nem igazolta az álmaimat. A valóság más. És én most a valóságot akarom számotokra hagyni végső örökségül. Aki a valóságot beismeri, az segítségért fog kiáltani, és akihez kiálthat segítségért, attól igaz reménységet fog kapni. Tudnék, az igaz reménység, amit a Vén cigányban kifejez Vörös Marti, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Lesz még egyszer ünnep a világon. Majd, ha kifárad a vész haragja, s a viszály elvérzik a csatákon, lesz még egyszer ünnep a világon. De addig hadd jöjjön el a Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. Tehát ennek a történelmnek le kell zajlódnia, le kell zárulnia, a történelmünk keretei után egy másik történelem kereteiben lesz még egyszer ünnep a világon. Itt van a Bibliának a nagy tanítása, a történelmünk bárhogyan gondoljuk át, elejétől a végéig, innen visszafelé, középen, felszeletelve, bárhova kukkantunk bele, a történelmünk egy reménytelen dolog. Azért reménytelen, mert maga az ember is reménytelen, nem tud saját erejéből jobb lenni, ha akarja is az ember, akkor is a rosszat teszi. Ez félelmetes tragédia és dráma. De egy valaki, akihez, ha az ember leszámolva az illúzióival, a kötképeivel, az ábrányaival, ha az ember közelít, sokszor a szenvedésben, a betegségben, a nyomorúságban, Isten majd fölemeli az embert, és Isten elhozza azt az új világot az ember számára, amire azt mondja, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Vörös Marti nem sokat szól Istenről, sokszor Isten úgy ábrázolja például az Előszó című versében, mint aki beleőszül ebbe a világba, hogy mit kell végignéznie. Ugye az Előszó ezzel fejeződik be, hogy a föld megőszült, nem hajszálanként, mint a boldog ember, egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtén a világot s az embert, te félig Isten, félig állatot, elborzadott a zordon műfelett és bánatában ősz lett és öreg. Ez a Vörös Mart egyik legmegrázóbb Isten ábrázolása, hogy az Isten letekint a világra, és azt mondja, hogy emberek, beleroppanok ebbe a látványba, hogy ti mit csináltok. Nem hajszálanként, mint a boldog ember. Egyszerre őszült. Ugye egyszer akkor szoktak az emberek megőszülni, amikor valami nagyon nagy tragédia, a haláleset, vagy nem tudom, amikor megőrülnek. Hát akkor szoktak az emberek ilyen hirtelen elváltozáson átmenni. És így ábrázolja Vörös Marti, hogy hát az Istennek mit el nem kell tűrnie, amikor erre a világra néz, de lesz még egyszer ünnep a világon. A történelmünknek így, ahogy van, ennek le kell záródnia. Ilyen keretek között, a kaini történelm között nem lesz az ábeleknek érvényre jutási lehetőség. A történelmünknek le kell zárulni. Egy újabb özönvíznek kell jönni. Hadd jöjjön el a Noé bárkája, ugye a Biblia megígéri, hogy nem újabb özönvíz jön, tűzözön jön, nem vízözön jön, tűzözön jön. Igen, a világ egy újabb Noé napjai elé néz, maga Jézus mondja, hogy az utolsó napokban az emberek ugyanúgy fognak házasodni, adni, venni, és nem vesznek észre semmit, mint a Noé idejében volt. De aki szeretne megváltozni, aki igazságban szeretne élni, aki egy igazi történelemben szeretne részt venni, lesz még egyszer ünnep a világon. Vörös Marti hatalmas költő, az ő valláshoz, kereszténységhez, Bibliához való viszonya az egy külön monográfiát megérdemelne, sajnos ennek még a kezdeményeit sem látjuk. Én írtam Vörös Marti bibliai vonzalmairól a Jó Hír 94/3-as vagy 4-es számában, nincs már abból a folyóiratból. Szeretnék Vörös Martival foglalkozni, mert Vörös Marti hatalmas gondolkodó, a magyar történelem nagy kérdező költője, mer kérdezni. Például itt is ebben a versben ez a kérdés, hogy mi a kevés? Emberek, mi a kevés? Erő vagy az erény? Hát hatalmas kérdés. Mi dolgunk a világon? Ugye, gondolatok a könyvtárban címersek a nagy kérdésé. Szóval ő mer kérdezni. Arany János például nem mer kérdezni. Arany János azt mondja, hogy emberek, ne kérdezzünk, mert úgy sincs válasz. Vörös Marti azt mondja, hogy én kérdezek és dübörgök és verem a menny ajtaját, és kérdezem az Isten, kérdezem, különben ezt a szóképet ő használja, sötét eszmék borítják eszemet, szívemben Isten káromlás lakik, kívánságom vesszen ki a világ, s pusztuljon el az utolsó faig, minékem a világ, ha nincs hazám, sápat lélekkel kiáltozom be a nagy végtelent, amiért én éltem, az már veszve van. Hatalmas vers ez az Emlékkönyve című verse, ezt is Világos után írja. Látszólag káromkodás, hogy kívánságom, hogy vesszen ki a világ, pusztuljon ki az utolsó faig. Tehát erre szokták azt mondani, hogy aki azt mondja, hogy egy embert öljünk meg, az gyilkos. De aki azt mondja, hogy vesszen ki az emberiség, ez nem gyilkos. ez csak egy fölhördülés, egy följajdulás, hogy emberek, érdemes így élni? Ez élet nektek, amit ti éltek itt ezen a világon? Egy új emberiségnek kell megszületnie, egy új világnak kell megszületnie. Hadd jöjjön el a Noé bárkája, amely egy új világot zár magába. Szóval Vörös Marti a remény költője, hogy lesz még egyszer ünnep a világon, és hogyha itt mindig azt mondja a refrénben, hogy nincsen remény, erre csak Heidegger szavával tudnám befejezni az elemzést. Heidegger mondta a II. Világháború után, nem azok adnak reménységet az emberiségnek, akik állandóan hamis reménységet injekcióznak belé, hanem azok adnak igazi reménységet az embernek és az emberiségnek, akik leszámolnak a hamis reményekkel, leszámolnak az illúziókkal és az ábrándokkal, és akik megnyitják az utat, mint egy tisztító vihar is megnyitja az utat, majd egy jövő, egy szebb jövő előtt, ami szebb jövőt majd az Isten hoz el.
Vörös Marti Mihály, az emberek. Hallgassatok, ne szóljon a dal, most a világ beszél, s megfagynak forró szárnyaikkal a zápor és a szél. Könyvzápor, melyet bánat hajt, szél, melyet ember szív sohajt. Hiába minden, szellem, bűn, erény, nincsen remény. Hallátok a mesét, a népnek atyái voltanak, s amint atyáik vétkezének, ők úgy hullottanak. A megmaradt nép fölsüvölt törvényt, s a törvény újra ölt. Bukott a jó, tombolt a gazmerény, nincsen remény. És jöttek a dicsők, hatalmas lábok törvény felett, volt munka, pusztított a vas, s az ember kérkedett, s midőn dicsői vesztenek, bújában egymást marta meg, s a hír, villám az ínség éjjelén, nincsen remény, és hosszú béke van, s az ember rémítő szapora, talán, hogy a dögvésznek egyszer dicsőbb legyen tora. Sovár szemmel néz ég felé, mert hallja a föld, az nem övé. Neki a föld még sírnak is kemény, nincsen remény. Mi dús a föld, s emberkezek még dúsabbá teszik azt. És mégis szerte dúl az ínség, s rúd szolgaság nyomaszt. Így kell lenni, vagy ha nem, miért oly idős egy ötrelem? Mi a kevés erő, vagy az erény? Nincsen remény. Istentelen frígy van közötted ész és rossz akarat. A butaság dühét növeszted, hogy lázítson hadat. S állat vagy ördög, düh vagy ész, bármelyik győz, az ember vész, ez őrült sár, ez Isten arcú lény, nincsen remény. Az ember fáj a földnek, oly sok harc s béke év után a testvér gyűlölési átok virágzik homlokán, s midőn azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul. Az emberfaj sárkány fog vetemény. Nincsen remény. Nincsen remény.